Szeretettel köszöntöm Önöket, a műsor szerkesztőjét, Balázs Zsuzsát hallják. A keresztény hagyomány legismertebb lelkiségi formái szerzetes rendek körében alakultak ki. Van benne bencés, ferences, kármelita, ciszterci spiritualitás. Nem volt ez másként a jezsuitáknál sem. A Szent Ignációt alapjai Ignác saját írásaiban, másrészt a jezsuita atyák és testvérek nemzedékről nemzedékre továbbadott hagyományaiba vannak lefektetve. A Szent Ignáci lelki gyakorlatok végzése világszerte több millió embernek adták vissza lelki békéjét, örömét. Dr. Lackó Zsuzsával, a Jézus Szíve Társaság tagjával, lelkivezetővel a Szent Ignáci spiritualitás lényegéről beszélgetünk. Szent Ignácot, és netán most hall róla először a rádióban. Ugye már beszélgettünk a Szent Ignác életéről Koronkai Zoli atyával, de a lelkiségét nem közelítettük meg Ignácnak. Min is alapul Szent Ignácnak a lelkisége, és mitől annyira népszerű és nagyon korszerű a 21. században is, mik az alappillérei?
Ami számomra a legfontosabb, az az, hogy ő abban tud segíteni, hogy megtaláljuk Istent mindenben. Ez egy ilyen terminus technikus, amit szoktunk használni. De valójában, ami a nagy segítség szerintem, hogy a személyes Isten kapcsolatra tud elsegíteni. Tehát nem csupán arról van szó, hogy szép imákat mondunk Istennek, vagy okosakat gondolunk és elmélkedünk Istenről, hanem abban tud segíteni, hogy párbeszédbe kerüljünk Istennel, hogy személyes kapcsolatba, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljünk Istennel, hogy oda tudjunk figyelni rá, tehát hogy párbeszédbe legyünk, és a fontosabb dolog az, amit ő mond, hogy meghalljuk, hogy Isten mit szeretne velünk közölni, és az alapján alakítsuk az életünket.
Valójában mindenki erre vágyik, csak valahogy nem tudjuk megvalósítani. Tehát mi kell ahhoz, hogy a hétköznapokban, a mindennapokban, a szürke hétfőkbe, szerdákba meghalljuk a Jóisten szavát, üzenetét?
Ahhoz, hogy napi 24 órában meghalljuk őt, ahhoz nagyon fontosak, hogy legyenek elkülönített imaidőink. Lehet, hogy csak egy negyed óra, lehet, hogy csak egy fél óra. Az egy minőségi idő csak Istennek, amikor csak ráfigyelek. És ami ebből a kommunikációból megszületett számomra, azt tudom aztán továbbvinni a napnak a folyamán. Tehát arra tudok rácsodálkozni, vagy azt tudom keresni, vagy lehet, hogy ebben az imádságban elhatároztam valamit, és arra tudok odafigyelni, hogy ez hogyan valósul meg az életemben. A másik, Ami nagyon fontos szerintem Ignácnál, hogy ő azt mondja, hogy a legnagyobb erény a hála. Hálásnak lenni az nem egy olyan nagyon-nagyon nehéz feladat, hogyha kinyílunk. Tehát szerintem az egy nagyon-nagyon jó gyakorlat tud lenni, személyes kapcsolatban lenni az Istennel, hogyha egyszerűen odafigyelünk arra, hogy mennyi minden ajándékkal halmoz el minket. Annyi minden természetesnek veszünk. Az, hogy van fedél a fejünk felett, az, hogy friss a levegő, az, hogy esik az eső, az, hogy van mit ennünk. És valójában mindez ajándék. A személyes kapcsolatban ez egy nagyon jó gyakorlat lehet kinyílni arra, hogy mi minden ajándékot kapok, és miért lehetek hálás.
És ezt tudatosítani nyilván, mert hogy ezt nem tesszük.
Igen. Ignáci lelkiségnek egy másik ilyen kulcsfogalma talán a reflexió, vagy a visszatekintés. Ignáci ebből egy napi gyakorlatot is végez, amit ugye egzemennek szoktunk hívni, hogy legalább a nap végén, de lehet, hogy napközben is tekintsünk vissza arra, hogy mi történt velünk, és ez egy ilyen tudatosítási gyakorlat, hogy mindez, ami történt, az hogyan beszél Istenről. Vagy azt is mondhatom, hogy Isten mit akar velem kommunikálni azáltal, ami történt velem a nap folyamán.
Tehát mindent fel lehet használni a hétköznapi mozzanatokból, cselekvés sorozatunkból arra, hogy mindenben Istent keressük?
Gerard Hughes mondja, hogy Isten a valóságban van, és azért a valóság jó. Tehát minden, ami megtörténik velünk, és egy barátom mondta egyszer, hogy ami történik velünk, aztán sokkal fontosabb annál, mint amit mi elhatározunk, hogy mi fogjuk megtenni. Hát az nyilvánvaló, hogy Isten minden valóságban jelen van. Azt érdemes megkeresni benne, arra odafigyelni, hogy mire hív ezáltal, ami történt.
Most, aki tényleg nem hallott semmit Ignácról, azt mondja, hogy igen, ez mind nagyon szép, értem is, De hogyan csináljam, hogyha nincs lelkivezetőm? Kell ehhez lelkivezető? Mi kell ahhoz, hogy én tényleg ráhangolódjak, vagy tudjam azt, hogy Ignácnak milyen módszere van arra, hogy én valóban megtaláljam mindenben a Jóistent?
Az nagyon jó, ha van lelkivezető. Szerintem sokkal több lelkivezetőre lenne szükség, mint amennyi pillanatnyilag elérhető. De egyedül is lehet végezni ezt a gyakorlatot. Ignáznak két kulcsfogalma, a vigasz és a vigasztalanság. Tehát amikor visszatekintek egy napra, és keresem, hogy abban hogyan volt jelen a Jóisten, akkor arra érdemes odafigyelni, hogy milyen belső megmozdulásaim voltak. Így is mondhatom, milyen érzéseim voltak. Mi töltött el örömmel, mi töltött el fájdalommal, mi töltött el szomorúsággal, mi töltött el békességgel, mi töltött el haraggal. És ezekre a pillanatokra lehet odafigyelni, hogy akkor ennek most mi az üzenete számomra. És miért csak Gerald Hughes mondja, hogy amikor így egzámenezünk, akkor érdemes arra odafigyelni, hogy mi az, ami örömmel töltött el. Ha azt láttam, vagy azt tapasztaltam meg, amit a mi atyánkban kérünk, hogy szenteltesse meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ez a vigasz. Ez az, amikor növekszik az Istennel való kapcsolatnak a bensősége, növekszik a hit, növekszik a remény, növekszik a szeretet. Vagy azt mondja, hogy azt töltött el örömmel, hogy szenteltessen meg az én nevem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Tehát én vagyok a középpontban, ami segélyesíti az Istennel való kapcsolatot. És ugyanígy ezt mondja a úgynevezett negatív érzésekről is, hogy mit töltött el fájdalommal, szomorúsággal, haraggal, hogyha azt tapasztaltam, hogy nem az Isten szenteltetett meg, nem az ő akarata lett, vagy azt töltött el negatív érzésekkel, hogyha nem én voltam a középpontban, nem az történt, amit én szerettem volna, nem engem dicsértek. Ez egy nagyon jó gyakorlat arra odafigyelni, hogy mi az, ami mélyíti a kapcsolatot Istennel, és mi az, ami segélyesíti.
Gyakorlatilag mindig egy fókusz az Istenre, hogy ő hol van jelen.
Amikor tanultam a lelkivezetést, akkor ezt a hasonlatot mondta az egyik tanárom, hogy amikor visszatekintek a napomra, akkor hagyjam, hogy az úgy elvonuljon előtte, mint egy vonat, és nézzem meg azt, hogy mi integet ki belőle. Tehát ami öröm, vagy szomorúság, vagy fájdalom, na, azokra kell odafigyelni, ott volt valamiféle belső megmozdulás, és akkor miért is integet? Mit szeretne? Vagy igazából az Isten hogyan integet azáltal nekem? Mire szeretné felhívni a figyelmemet? Valami ilyesmi.
Tegyük fel, hogy ebből a vonatból maradjunk ennél a hasonlatnál. Valami rossz integet, valami negatív, valami szorongató, akkor mit kezdjünk vele?
Vissza lehet térni az előző gyakorlatra, hogy vajon mi van ennek a rossz érzésnek a középpontjában. Tehát az van-e, hogy nem az Isten országa valósult meg, nem a szeretet valósult meg, nem a békesség valósult meg. Akkor ettől lehet egy pillanat a távolságot venni, rátekinteni, hogy ez történt. Akkor most mi az én feladatom? Hogyan viszonyuljak ez a helyzethez? Tudok-e rajta változtatni, hogyha ez egy hosszabb folyamat, vagy bocsánatot kell kérnem valakitől, vagy éppen figyelmeztetnem kell valakit arra, hogy ez így nem az Istenről szól. Ezt kezdhetem a negatív érzésekkel, hogy önmagamra reflektálhatok, hogy esetleg én távolodtam Istentől, valami olyasmi integetként, negatív érzésként, hogy lelkismeret fordulásom van. És akkor ez arról szól, hogy akkor én hogyan forduljak meg.
Említette, hogy vegyünk ezektől az érzésektől távolságot. Ez a távolság mit jelent, hogy hagyjunk időt neki, vagy ne nagyon bonyolódjunk bele, mert akkor lehet, hogy a fától nem látjuk az erdőt.
Távolságvetetlen azt jelenti, hogy rátekintek egy külső szemmel. Amikor lelkiismeretvizsgálatot tartunk, akkor mindig azzal kezdjük, az első lépés, vagy az első lépések között van, hogy kérjük azt, hogy Isten szemével lássuk ezt a dolgot. Tehát így rátekintek, hogy ez van. Ha ez van, akkor ezt az Isten megengedte, hogy legyen. Akkor valamit szeretne vele kommunikálni, vagy minden esetre szentálom, hogy az Isten szeretetnek minden javukra válik. Ha távolságot veszek tőle, akkor azt nézem meg, hogy ez történt, hogyan válhat ez a javunkra.
Mindaz, ami van, annak szabad lennie?
Ha Isten azt mondja, hogy szabad lennie, akkor nem tehetünk más, mint hogy belesimulunk ebbe az igenbe.
Tehát a Szent Ignác lelkiségnek az egyik alapkulcsa, hogy elfogadjuk a valóságot?
Nem csak elfogadjuk, hanem szeretjük a valóságot, igen.
Az ember nem nagyon szereti azt, amikor valami rossz történik, vagy valami tragédia, vagy tényleg egy haláleset.
Ezzel együtt nincs olyan helyzet, amiben az Isten nem lenne benne. Igazából azt jó megnézni, hogy akkor mit jelent ebben a pillanatban a szeretet. Nincs olyan helyzet, amiben ne lehetne szeretni. És innen azt mondja, hogy a szeretet nem szavakból áll, hanem tettekből áll, és adom azt, amin van. Tehát nincs olyan helyzet, amiben ne adhatnék valamit magamból.
Mitől ennyire úgymond forradalmi Ignácnak a lelki gyakorlata, vagy a lelkisége, hogy azért 500 év után is nagyon jól hat, békességre vezeti a modern kor rohanó emberét is?
Valójában Ignác lelki gyakorlata már az ő korában sem volt teljesen új. Ami új Szent Ignácban az az, hogy összegyűjtötte a lelkiségi hagyományokból azt, ami neki segített ahhoz, hogy végigtekintse az életét, és hogy ráállítsa a nagyon elkötelezett Krisztus követésre.
Mi mindent szedett össze, bencés irodalmat, tehát hogyha ő ráépítette a sajátját, akkor mit voltak az alapok?
Ami őt elindította, az az, hogy olvasta Jézusnak az életét és a szenteknek az életeit, és az ő lelki vezetője bencés volt, tehát a bencés lelkiségi hagyományból tanulta meg mondjuk azt, amit mi a lekció divinának hívunk, és nem kifejezetten Ignáci lelkiségi elemnek tartjuk, de megtanulta szentírással imádkozni például, vagy a lelkiismeret vizsgálatot tartani. És ami szerintem nagyon új, hogy leírta a saját lelki folyamatát. Ez a lelki gyakorlatos könyv a semmi más, mint az, hogy leírta, hogy ő hogyan imádkozott, és hogyan jutott végig egy folyamaton olyan, hogy elköteleződött amellett, hogy szeretné Krisztus követni gyakorlatilag az életének az árán is. És ennek így megvannak a maga lépései, megvan a maga dinamikája, tehát mindenek előtt találkozott Isten szeretetével ott a betegágyon, akkor ebben a szeretetben, ebben a világosságban, ott a Marézában, amikor éppen nem engedték tovább hajózni, akkor ott szembesült a saját sötétségeivel, és ugye minél nagyobb a világosság, annál inkább kijönnek a sötétségek, és amikor megtapasztalt az Istennek a szabadító szeretetét, akkor utána megtapasztalta azt a vágyat, hogy ha engem megszabadított, hogyha ezzel együtt, vagy talán pont ezért tud szeretni, akkor szeretnék az ő katonája lenni, mondta ő. Tehát szeretnék beállni a csapatába, szeretnék beállni az ő küldetésébe. És akkor ugye végig imádkozza Jézusnak az életét, tényleg a születésétől kezdve, ami újdonság talán, hogy ő az, aki használja a képzeletét az imádságban, tehát nem csupán elmélkedik az evangéliumi jelenetekről, hanem ő maga is ezt tette, és aztán azt javasolja majd a lelki gyakorlatosnak a lelkiirtos könyvbe, hogy lépjen bele a jelenetbe, legyen a saját valóságával szereplője az evangéliumi történeteknek. És azt azért tudjuk, hogy egészen más kívülről nézni egy színdarabot, mint fölmenni a színpadra és színésznek lenni. És akkor ő még csak nem is azt mondja, hogy színész legyél, hanem azt mondja, hogy te a saját életedet vítod ebbe az evangéliumi jelenetbe. Ez talán egy forradalmian új az Ignáci lelkiségben. És hogyha így teljesen beleéljük magunkat evangéliumi jelenetekbe, átéljük a személyes találkozást Jézussal, akkor ez aztán elképesztően személyesre tudja tenni a kapcsolatot. És akkor így kísér végig az Ignáci lelki gyakorlatokban, a Jézusnak a nyilvános életén is, aztán utána a szenvedés történetén is. És ez is nagyon szép Ignácban, hogy odaállít a szenvedő Jézus mellé, és valahogy, hogyha így végig imádkozzuk Jézusnak az életét Ignáccal lelkiadóban együtt, akkor az nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy az elkötelezett Krisztus követés nem létezik szenvedés nélkül. A bensőséges Isten kapcsolata nem létezik szenvedés nélkül, de aztán utána következik a lelki gyakorlatok vége, hogy ezután a föltámadás, és a föltámadott élet az valahogy több, mint a föltámadás előtti élet. Szóval azt hiszem, hogy ezt megtanulhatjuk Ignáctól, hogy szenvedélyes és bensőséges kapcsolatban legyünk Jézussal, ami elvisz a szenvedéshez, de a szenvedésben is ott vagyunk vele, és akkor ez így belevisz egy ilyen spirálba, ami megy fölfelé vagy lefelé, az egyre bensőségesebb Isten kapcsolat felé.
Ha megkérdezhetem, hogy annak idején önt mi érintette meg Szent Ignác lelkiségében?
Egyetemista voltam, amikor az első lelki gyakorlatomat végeztem, akkor még a híres Váci Jenő atyával, és valahogy azt éreztem meg abban a 8 napban, abszolút nem tudtam, mire számítsak. Azt éreztem meg, hogy így minden a helyére került az életembe, abban a 8 napban, tehát az Isten kapcsolatban mindennek van helye, semmi sem volt értelmetlen. A tragikus események, sem a bűnök, sem az életemben, hogy mindezzel Istennek célja volt, amivel előre tudott vinni. Ez volt az egyik, hogy mindennek helye van az életemben. A másik pedig az, hogy úgy éreztem, hogy szinte ilyen kézzelfogható közelségbe került az Isten, úgy éreztem, hogy szinte meg tudnám tapintani. És hozzá kell tennem, hogy én vallásos családban nevelkedtem, mely világéletemben imádkoztam és elmélkedtem, de ott valami egészen mély személyességet tapasztaltam meg, tehát ez érintett meg igazán.
Szerintem nagyon sok hívő ember így van ezzel, hogy imádkozik, végzi a hitéletét, de valahogy ez a személyesség hiányzik. Hogy látja a lelki gyakorlatozóknál is, hogy mi az akadály igazából, hogy ez az érintődés megtörténjen?
Talán a nagyon felfokozott élettempó, tehát hogy nem állunk meg, és talán az elcsendesedésnek a hiánya, tehát hogy mintha lenne egy olyan fogalmunk arról, hogy az imádság arról szól, hogy mi mondunk valamit Istennek, mi kérünk valamit Istentől, mi elé viszünk valamit, mi közben járunk, de hogy mintha arra nem lenne figyelmünk, hogy meghalljuk azt, hogy a másik oldalról milyen. Tehát ez egy személyes kapcsolatban is így van, hogy akkor leszünk valakivel barátokká, hogyha nem csak mi mondjuk a magunkét, vagy nem csak mi akarunk tőle valamit, hanem kíváncsiak vagyunk rá. Kell hozzá nyitottság, azt mondanom, hogy kell hozzá az evangéliumnak az ismerete is, tehát az jó, hogyha olvasgatjuk, de figyelmesen nem csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel, és aztán párbeszédbe lépünk azzal a Jézussal, akit megismerünk az evangéliumokból. Néha az az érzésem, hogy a hittan az egy tananyag, amit valahogy megtanultunk, de kimaradt az életünkből az a lépés, hogy kapcsolatba lépjünk azzal a valakivel, akiről tanultunk. És sokszor mondom lelki gyakorlatozónak, hogy olvassák el az egyik evangéliumot úgy, mint egy regényt. Csak úgy egyszerűen kíváncsi, hogy ennek az regénynek Jézus Krisztus a főszereplő, hogy milyen ember, vagy milyen Isten ez a Jézus Krisztus. Hogyha találkoznék vele, szeretnék vele kapcsolatba kerülni, és hogyha egy picit így sikerül személyesíteni, akkor utána már talán könnyebb szemlődni róla, vagy beszélgetni vele, vagy megszólítani.
Néha nem az a bajunk, hogy túl sokat tudunk, úgymond hittanilag, és ez a sok tudás itt fejből nem engedi, hogy a szívünkkel is közelítsünk, mintha valahogy a kereszténységre is ráférne egy megtérés.
Hát, korunknak egy híres tanító, Richard Rohr mondja, hogy ő úgy érzi, hogy a kereszténység eddig elment a lényeg mellett, onnantól kezdve, hogy államvallássá lett, és hogy nem üldözték, akkor egy kicsit így elment így a struktúrák felé és a tanok felé, és hogy elfelejtettük azt, hogy Jézus alapvetően arról beszélt, hogy az Isten édesapa, szeretetről beszélt, irgalomról beszélt, megbocsátásról beszélt. Igen, mi nagyon sokat tanultunk, most már szerencsések azok, akik tanultak. Ugye, mi időben nem tanultunk, az volt a baj, hogy nem tanultunk semmit róla. Most meg talán kísértés lehet az, hogy sokat tanulunk róla, de hogy elméleti szinten marad a tudásunk, a megszólíthatóság marad el. Igen, valaki egyszer azt mondta, hogy a leghosszabb távolság az a 25 centi, ami az agyunktól a szívünkig tart. Tehát, hogy ez történt a lelki gyakorlatokban, az imádságokban, hogy amit megtanultunk, az megérkezik az egzisztenciánknak a mélyére.
Milyen tapasztalatai vannak a Szent Ignác lelki gyakorlattal kapcsolatban, hogy a lelki gyakorlatozók életébe mennyire épül be egy-egy Szent Ignáci lelki gyakorlat, egy 3 napos, 8 napos, de 30 napról nem is beszélek, és hogy tudják aztán a mindennapokba ezt kivitelezni? Mert lehet, hogy még az ember felmegy mondjuk dobogókörre arra 3-8 napra, ott nagyon szépen bele tud ebbe olvadni, és ott a lelki kísérő, aki úgymond vezeti. Na de mi történik akkor, hogy hazamegy, és akkor már nincs kísérő.
Ideális az ennél lenne kísérő azután is, mert hogy segíteni egy folyamatban tartani azt, ami ott történt. De az mindenképpen segítség lehet. Ugye az Ignáci lelki gyakorlatnak egy másik fontos eleme a kegyelemkérés. Minden imádság azzal kezdődik, hogy kérem azt, amire vágyom. És a lelki gyakorlat végén azt szoktuk kérni a lelki gyakorlatot, hogy akkor most tekintsen vissza az egész lelki gyakorlatos folyamatra, és nézze meg azt, hogy honnan indult, mit kért, mit kapott, ugye arra is biztatjuk, hogy nagy lelkűen lépjen be a lelki gyakorlatokba, tehát hogy én kérem azt, amire vágy, amire oda teszem magam, de hogy Isten azt tesz velem, amit szeretne. Tehát néha elindul a lelki gyakorlat valami akármilyen kérelemkérésből, és a gyümölcs a lelki gyakorlatnak egészen más ez, hogyha valaki teljesen beleadja magát ebbe a dialógusba, és engedi, hogy Isten szóljon hozzá. Minden esetre ezt szoktuk kérni a lelki gyakorlat végén, hogy akkor most tekintsen vissza az egész lelki gyakorlatra, és nézze meg, hogy mik azok a kegyelmek, mik azok az ajándékok, amiket ő kapott. És azt is nézze meg, hogy ezért persze legyen nagyon hálás, ebből akár fogalmazhat egy imádságot is, amit utána minden napokban elmondhat, egészen addig, amíg íze van. Meg arra is jó rá tekinteni, hogy hívja valamire az Isten, és mire hívja. És hát minél hosszabb a lelki gyakorlat, annál hosszabbak szoktak lenni a listák, hogy mi mindent szeretnének az emberek máshogy tenni. Érdemes egyesével elkezdeni a gyakorlatokat. Tehát kiválasztani azt, ami a legfontosabbnak tűnik most számomra ebben az élethelyzetben a legfontosabb, és azt érdemes gyakorolni. Ignáznak egy nagyon szép gyakorlat, az úgynevezett részleges lelkiismeretvizsgálat, vagy examen particulare, amikor azt mondja, hogy válasz ki egy dolgot, és arra tekints vissza a napnak a közepén, meg a napnak a végén. Ő mondjuk ezt így bűnbánatért cselekedeteken mondja, tehát egy hibát választ ki, amit szeretnél legyőzni, és arra tekints vissza, hogy akkor hányszor sikerült ezt elkerülni. De ugyanezt meg lehet csinálni pozitívan is. Tehát, hogyha én elhatározok valamit, hogy valamit szeretnék megvalósítani, valamit szeretnék változtatni a viselkedésemen, arra vissza lehet tekinteni délbe, arra vissza lehet tekinteni este, és amikor ez már így kezdett így habitussá válni, hogy ezt gyakoroljuk, na akkor át lehet térni a következő pontra, amit a lelki gyakorlat végén följegyeztem, hogy akkor most mit szeretnék változtatni, hogyan szeretnék tovább haladni.
Például ugye ezt úgy értelmezzük, hogy ha valaki elhatározza reggel, hogy én ma most mindenkihez kedves leszek, akkor megáll délbe, megnézi, hogy az addig eltelt időben mennyire működött ez a kedvesség, és aztán visszatekintve este is, hogy még este 8-kor is működött.
Pontosan így van, igen.
És addig gyakorolja az ember, még valójában tényleg bele nem épül a jellemébe.
Igen, mondjuk ennél egy kicsit konkrét az, hogy kedves leszek, ez egy általános gyakorlat, de hogy például, hogyha jön valami negatív, és amíg nem szólok azonnal vissza, például ez egy egészen konkrét gyakorlat. Igen, vagy hogy mit tudom, nagy lelkű leszek, vagy ha kapok valamit, akkor azt megosztom másokkal, vagy ilyen gyakorlatok, ez igen, ezt így lehet így habitussá tenni a gyakorlással.
Hogyha esetleg megoszható egy olyan élettörténet, amit ön kísért végig, mint lelki vezető, és azért Ignác lelkiségén keresztül azért egy sikeres történet lett belőle, pedig lehet, hogy nem úgy indult.
Ez egy hosszú lelki gyakorlatos folyamat volt, ez egy 30 napos lelki gyakorlatos folyamat volt, és egy tanárt kísértem, aki egyébként vallásos és nagyon-nagyon szép Isten kapcsolatban él, és ami nekem nagyon-nagyon szép volt az ő lelki gyakorlatában, van a 30 napos lelki gyakorlatban egy szemlélődés a pokolról. És Ignácnak egy ilyen középkori képe van a pokolról, és ő ott volt a jelenkori poklával, hogy akkor mit is jelent valójában a pokol. És hihetetlenül szép volt arra rálátnia, hogy a pokol az, amikor minden úgy történik, ahogy én akarom, nincsen semmi más, csak az én akaratom. És ami hihetetlenül szép volt, amit ő mondott, hogy hát elmesélte a szemlélődését, és azt mondta, hogy hát ott voltam egy olyan szobában, mint a lelki gyakorlatos szobám, és semmi különös nem volt, azon túl, hogy velem volt az ördög. És akkor, hát nem volt semmi ijesztő, és akkor kérdeztem, hogy mit lehet itt csinálni. És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen bármit. És akkor kérdezte, hogy lehet például imádkozni? És mondta, hogy lehet imádkozni, de akkor neked kell eldöntened, hogy mikor imádkozol, miről imádkozol, mik azok a mondatok, amik megérintsenek, mik azok, amik vigasszal töltenek el, mik azok, amik vigasztalansággal töltenek el. Jó, akkor kezdte, hogy lehet például tanítani, és mondta, hogy lehet tanítani, de akkor neked kell eldöntened, hogy hány gyerek legyen az osztályodban, hány fiú legyen, hány lány legyen, hány legyen okos, hány legyen buta, aki okos, az mit tudjon, aki nem okos, az mit nem tudjon, hány rendetlenkedjen és hány rendetlenkedjen, és aki rendetlenkedik, az hogyan rendetlenkedjék, és aki pedig jó gyerek, az hogyan legyen jó, hogyan üljön. És így eljátszott ezekkel a gondolatokkal, hirtelen ilyen egészen világossá lett, hogy a pokol az, amikor csak én vagyok, amikor be vagyok zárva önmagamban. Ez egy hihetetlenül szép diakózus folyamat volt számomra, most is megérint tényleg az engedelmével, többeknek elmondtam ezt a tapasztalatot. És akkor így végigimádkozta a 30 napos lelki gyakorlatot, akkor pedig az erősödött meg benne, hogy ő akkor tud a leginkább az Istennek az embere lenni, hogyha egyszerűen jelen van a valóságok számára, amiről már beszéltünk, tehát hogy Isten a valóságokban van, és odafigyel erre a valóságra, és ennek megfelelően reagál, vagy viselkedik úgy, ahogyan Jézus reagálna a jelenkorban a jelen helyzetre. Aztán ez egy hihetetlenül szép folyamat volt.
Ja, az jutott eszembe, hogy hát majdnem, hogy a világunk is erről szól most, mert mindenki meg akarja határozat, hogy csak én, és minden úgy legyen, hogy én akarom.
Igen. Múltkoriban egy előadás kapcsán arról beszéltünk, hogy hogyan teszi az ember tönkre a Földet, ugye a teremtett világot, és akkor valaki föltette a kérdést, hogy miért? Hát, hogy miért akar magának rosszat az ember azzal, hogy tönkre teszi a Földet? És én azt érzékelem valahogy, hogy ez pontosan az Isten utáni végtelen vágyról szól, hogy semmi nem elég, és hogy szeretnénk még többet és még többet, valamit, ami valamiféle örömet vagy boldogságot megcsillant, abból még többet és még többet nekem, pedig valójában a végtelenre vágyunk, valójában az Istenre vágyunk. És ezért hiszem, hogy például ennek a krízisnek, amiben most a világban a hit a megoldása, mert hogyha tényleg megtapasztalnánk azt, hogy egyedül Isten elég, és hiába halmozunk föl mindent, és hiába történik meg minden, amit akarunk, akkor sem leszünk boldogok, akkor talán el tudnánk engedni ezt a végtelen önközpontúságot. Lehet élni önközpontú életet, és lehet élni Isten központú életet. És ha Isten van a középpontban, akkor gyakorlatilag minden a helyére kerül, ha meg én vagyok a középpontban, az ego van a középpontban, akkor mindenki billen az egyensúlyból. Ignác azzal kezdi a lelki gyakorlatot, hogy a lelki gyakorlatok arra valók, hogy szabaddá tegyenek ezektől a rendezetlen ragaszkodásoktól, és ebben a rendezettségben találjuk meg Istennek az akaratát, ami nem persze valami távoli felhőben van, hanem itt a jelen pillanatban hogyan tudok szeretőbb lenni, megbocsátóbb lenni, irgalmasabb lenni.
Régóta foglalkozik Ignác lelkiségével. Tud-e újat mondani évről évre, akár évtizedről évtizedre önnek Ignác? Mennyire tud úgy újat mondani, hogy azt mondja, hogy hú, hát én erre 10 éve még nem is gondoltam?
Igen, elég kimeríthetetlen kincs számomra Szent Ignác. Inkább azt mondanám, hogy folyamatban tart, tehát, hogy nem engedi azt, hogy megálljak valahol a lelki életemben, hanem hogyha követem azt, ahogyan ő kér, hogy imádkozom, hogyha rendszeresen imádkozom, hogyha rendszeresen szemlélődöm, ha rendszeresen csendet hagyok Istennek, hogy szóljon hozzám, akkor inkább azt mondom, hogy Isten mindig tud valami újat mondani. Vagy hogy nincsen befejezettség a fejlődésben. Tehát nincs olyan, hogy most akkor már teljesen tiszta vagyok, és most már aztán teljesen szeretek, és most aztán már beteljesülött az életem. Ebben tud segíteni. És nélkül már rácsodálkozok dolgokra, hogy már nem tudom hányszor elolvastam a lelkigyakorlatos könyvét, már nem tudom hányszor kísértem, és hogy na, ez még sose tűnt föl. És ahogy talán, ahogy a más területen a háttértudásom tágul, úgy egyszer csak rájövök, hogy hoppá, hát ezt Ignác valójában már mondta.
Ezek érdekes, izgalmas felismerések, tehát ez egy izgalmas kaland, nem egy unalmas. Ön orvos is, úgy tudom, testlélek orvosa, most már lehet így mondani. Mi hiányzik igazából az embereknek, hogy érzékelni? Mi az, amire a legjobban szükségük van? Ahhoz, hogy szabadok legyenek, mint ahogy Ignác is mondja a lelki gyakorlatok elején.
Nem vagyok már gyakorló orvos. Azért hagytam abba a gyakorló orvoslást, hogy a lelki gyakorlatokat kísérhessem. Az volt a tapasztalatom, azért hagytam a gyakorlatilag a gyógyító orvoslást, mert ahogy beszélgettem a betegekről, mindegyikről meg tudtam mondani szinte, hogy mibe betegedett bele.
Lelkileg,
igen. Tehát, hogy érte valami veszteség, elveszítette a házastársát, elveszítette az állását, külföldre ment a gyereke, nem tudom, és akkor diagnosztizáltuk a rákot, vagy aszmasrohamot kapott. És úgy éreztem, hogy ott szeretnék segíteni, ahol még nem alakul ki a betegség, hogy mi hiányzik. Azt hiszem a szeretetségnek a tapasztalata, tehát, hogy bármi történik, bármilyen élethelyzetben vagyok, végtelenül szeretet vagyok. És ezt a szeretetet, ezt nem tudom emberektől megkapni. Hiányzik egy ilyen alaptapasztalat az Istennek az atyaságáról, a szeretetéről, a gondoskodásáról. Másrészt pedig talán sokakból hiányzik annak a lehetősége, hogy azt megéljék, hogy ők értékesek, és az értékességüket nem a teljesítményük adja, nem az, hogy hány diplomájuk van, és hány állásuk van, és milyen házuk van, és mennyi pénzük van, hanem az értékességüket a figyelmük adja, a szeretetük adja, azt, hogy azt a szeretetet, amit kaptak, azt tovább tudják adni. Tehát szeretve lenni, szerethetőnek lenni, és a szeretetet továbbadni, azt hiszem, hogy ez az alapszükséglet, ami életben tud minket tartani.
Kedves hallgatóink, dr. Lackó Zsuzsával, a Jézus Szíve Társaság tagjával, lelkivezetővel a Szent Ignáci spiritualitás lényegéről beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!